Mikor elfutott az utolsó ló, s olyan üres már az egész lelátó, és a vagyonom egy tízes lesz, te majd kézen fogsz és hazavezetsz. Mikor elgurult az utolsó forint, és a saját fiam csak úgy rám legyint, mikor senkim sincs és nem is lesz, te majd kézen fogsz és hazavezetsz.
Visszatért a képzene, folytatjuk a filmzenei beszélgetést Fazakas Péter rendezővel.
Itt szeretném felidézni azt a filmet, amit közösen készítettünk, az Árulókat. Annak a zeneiségéhez hozzátartozik a végén, van egy nagy jelenet, és az a jelenet, az ugye újra kellett forgatni, mert ez föl lett egyszer véve a szovjet himnuszra. Igen. El tudod mondani, emlékszel meg a történetre, hogy lett?
Újra kellett venni a jelenetet, illetve a jelenetnek a bizonyos részeit.
Énekes részeit
újra kellett venni. A Szovjetunió himnuszával akartuk fölvenni, amit jogosítani kellett. A szövegíró, aki a Nikita Mihalkovnak az apja, ő 2010-valahányban, vagy 2008-ban valahogy így halt meg, nagyon majdnem 100 évesen, és az ő akkori, vagy az özvegye, már azt hiszem pont akkor már nem élt, az özvegye gyakorolja a jogokat, mint a szövegíró után. Ugye Sztálin is írta a szövegbe, két szót beleírt, és ezt most Putyin alatt írták vissza, nem egyszer kiírták a Sztálin belőle, és Putyin visszaírattatta azt a két szót, amit Sztálin átírt benne. És maga Putyin is átadta az öreg Mihalkovnak a Szovjetunió hőse és legmagasabb érdemrendjét, úgyhogy mindenképpen egy olyan jogdíjjal foglalkoztunk, amit nem lehetett teljesen félváról venni. Mm. Tudunk olyan esetről, hogy használták a szovjet himnuszt engedély nélkül, és nem lett belőle semmi kalamajka, de nálunk ugye akkor is az NFI akkor már nagyon fontosnak vett, hogy minden teljesen lepapírozott és jogtiszta legyen, és az özvegye Mihalkovnak megígérte többször, hogy hozzájárul ahhoz, hogy használjuk a zenét, majd egyik adott pillanatban azt mondta, hogy hát inkább mégsem.
És akkor pénzért adta volna, vagy amúgy
nem,
se?
Nem, ingyen adta volna.
Egyáltalán nem járult hozzá.
Igen, és csak azt mondta, hogy nem járulunk hozzá, illetve, és azért csak lustaságból leginkább, hogy nem akarok én ezzel foglalkozni, nem adok. Nem, többet ne írjatok, én ezzel nem akarok foglalkozni.
Akkor nem az volt, látta a filmet, vagy nem tudom micsoda.
Nem, és akkor föl kellett, ugye elő kellett venni egy olyan témához illő dalt, az Internacionált, aminek a szerzői, minden szerzői, és a magyar szöveg szerzői is, ugye mert ilyenkor a magyar fordítás szerzőit is jogosítani kell, már meghaltak legalább 70 éve, és így jött az Internacionália a képbe.
Hát így távolról már nincsenek annyira nagy különbségek, nem talán így. Tehát amikor, tehát 80-as években biztos, hogy nagyon, hát nem a himnusz, de már tök más jelent, most már így van egy ilyen.
Hogyha azt tehát erről hosszasan lehetne beszélgetni és elemezgetni, de ugye a szovjet himnusz, az a szovjet megszállóknak a nemzeti dala, az Internacionálé pedig az ideológiának, a kommunista ideológiának a vezérdala, tehát az már úgymond a bennfoglaló, az egyik a bejövő típusú dolog, ahogy bejött Illés Béla íróként a szovjet hadsereg tisztjeként, tehát behatoló valami, a másik meg inkább egy ilyen bennfoglaló típusú dolog. Tehát az egyik az agresszornak a zenéje, a másik pedig a befogadónak, a ti is a mi kutyáink kölyke, vannak a végállapotnak a zenéje. Szóval lehetne erről hosszasan beszélni, mind a kettő jó, és speciáljunk mind a kettő jó itt a film végén.
Lenne arra lehetőséged, hogy bárkivel irathatnál a filmethez zenét, akkor élő vagy holt, külföldi vagy belföldi közül választanál-e valakit?
Hát egyet nagyon nehezen mondanék. Tehát megint csak az, hogy attól függ, hogy milyen filmről van szó, és nyilván vannak olyan emberek, akiket a nevük meg egyéb szerelmük miatt szívesen dolgoznék vele, tehát nagyon irigykedtem, amikor ugye most a Nádás Péter dokumentumfilmben a Laurie Anderson csinált zenét, az egy nagy, hú, ez azért az klassz dolog lehet. Mondjuk az, hogy klasszikus zenek szerzők közül talán leginkább valószínűleg eléggé szerző jellegű film lenne akkor, ami nincs. A Martin Feldman nevű amerikai ilyen modern zeneszerzővel, őt azt hiszem, igen, sokszor hoztuk föl példának és mintának az árulók kapcsán is. Most az Asherrel hosszasan beszélgettünk, nem vitatkoztunk, beszélgettünk azon, hogy az egyik Q-ba, ugye ilyen zene részletben, ami megszól a üzébe, hogy ott a filmben a Ványa bácsit csinálunk, az harsonával vagy trombitával szólaljon meg. Viszonylag közel van egymáshoz ez a két hangszernek a hangja, de hogy miért harsona, vagy miért trombita, és az elején a filmnek, ami inkább egy kicsit az eleje, egy ilyen nyitány, egy ilyen megérkezés, ott harsonával szól, de aztán később már nem harsonával, hanem trombitával, mert hogy az valahogy egy picit személyesebb, egy picit érzelmesebb, ugyanúgy megvan benne az a kinti hangzás, az a közösségi hangzás, az a katonai hangzás, amit valahogy egy kicsit így kerestem végig ebben a filmben, ez a menetelős hangzás, de mégis valahogy személyesebb. Ezek izgalmas kérdések, és hát hálát adok a sorsnak, hogy ilyenekkel tudok foglalkozni.
És veled csináltad, tehát Asherrel csináltad a Játszma című filmet, ott mik voltak a zenei beszélgetéseiteknek a tartalma, ha lehet így kívülről hallgatózni?
Egy kicsit az, amit most mondtam, hogy miért zene, és mit tekintünk zenének. Tehát valahogy én soha nem hallottam abban olyan igazi zenét. Ugye a zene az, aminek van egy ilyen ritmusa, meg dallam van, meg szóval ilyen, van egy ilyen formája, és ott valahogy mi sokkal inkább ilyen ugye azt szoktuk mondani, kicsit ilyen drónszerű, ilyen zúgások és ilyen hangulatok hullámzása az amit úgy éreztem, hogy kell, hogy ne legyen túl szép, ne legyen túl zeneszerű, valahogy ilyesmiken gondolkoztunk, és szerencsére az Asher nagyon nyitott volt erre, hogy milyen hangszereket, mert mégiscsak hangszereket hozunk be, nem véletlenül vannak azért hangszerek, hogy azoknak ugye van hangzása, hangteste, használható hangmaga, tehát hogy mégiscsak az az eszköz, ami arra van kifejlesztve, hogy minél variábilisebben és sokféle képebben, de mégis pontosan meg tudjon szólaltatni dolgokat.
Mennyire volt fontos ennél a filmnél, ez egy történelmi film, bizonyos történelmi helyzetben játszódik Magyarországon, hogy a zeneileg korhű legyen, vagy a hangszerek korhűek legyenek?
Nem. Nem, tehát ez viszont egy fontos alkotói döntés volt, hogy nem is próbált úgy csinálni maga a film kinézete sem, mondjuk a díszletberendezés azért igyekezett, noha nyilván ott is vannak csalások, de hogy nem akart úgy kinézni, mintha akkor készült volna, mint a 60-as években készült volna, és aztán a zenéje meg végképp nem akart, az mindenképpen egy ilyen, amit leginkább kíván a történet. Ehhez ugye nyilván tisztázni kellett, hogy mik is azok az alap dolgok, amiket az egész film szól, ami egyébként nyilván az operatőr, Nagy András munkáját is közösen, ahogy találtuk ki, ami aztán kijött ugye arra, hogy milyen díszletet építünk hozzá, tehát ez egész együtt fejlődik, egy nagy organikus szervezet az egész, ez meg kellett határozni annak a filmnek, azért a témája alapvetően így a kétség és a bizalomnak a tengelyén mozog, hogy kiben lehet bízni és kiben nem, hogyan, mi az, ami el tudja söpörni, fel tudja szabadítani a kételyeket, ez nyilván egyfajta ilyen szexuális drive, hogyha valaki látta a filmet, de hogy az egész filmnek a világa, a terei hogyan alkalmazkodnak ehhez, és ez már egy kicsit egy ilyen történelmi távlatot nyit, hogy a Kádárkor, amikor 56 után megszűntek a leszámolások, a bosszú, nyissuk meg a társadalmat, fogyasztói kultúra beengedése, mindenki vegyünk egy nagy levegőt, és ehhez párosult a szocializmus építészete. Próbáltunk minél inkább ezt a modernista építészetet behozni, ahol már ilyen horizontálisan nyitott terek. És hogy ebben hogyan jelenik meg az, hogy valaki nem tudja, hogy honnan figyelik meg, vagy ki figyeli meg. Tehát, hogy ebben a tér érzetben vannak benne ezek a zenék. Tehát, hogy van egy nagy tered, és abban hogyan megy végig az a zene, mint egy légáramlat, vagy mint egy kígyó, vagy mint egy nem tudom mi. Szóval ilyenekről beszélgettünk, és valahol ezt szerintem elég jól sikerült elkapni.
Van benne, tehát azért én most örökre hálás leszek neked, hogy a House of the Rising Sun az első magyar filmben benne van, ilyetén. Hogy ezeket hogy választottad ki? Mert van még benne, ami nem szerzett zene, hanem még azt sem mondanám, hogy kórhű zene, de ugye a Felkelő napháza, van egy Beethoven, a Koriolányitány, van és van benne egy...
Nékem csak Budapest kell, német
Nékem lehet. Csak Budapest, igen, és még egy csacsacsa, vagy tangó?
Ez a kukurukukú.
Ezek a kinti zenék, amik szintén nem korhűek, ezeket hogy találtad?
Kezdjük a House of the Rising Sun-nál. Az kapott egyébként kritikát, hogy miért pont ez van benne. Hiszen a témája, a dalszöveg ugye nem annyira passzol ahhoz a helyhez, ahol van a filmben, ugye ez a alkoholista apuka története, aki mindig eltűnik a hajnali kocsmázásban, és soha nem jön haza. Tehát körülbelül erről szól a dalszöveg, de nekem valahogy sokkal fontosabb volt a fizikalitása a számnak. Mindenképpen egy ilyen drive-os zenét akartam használni, hiszen itt szól arról, hogy elengedi magát végre a főhősünk, átadja magát a érzéseinek, a biológiájának, és végre felszabadul. Ez a felszabadultság érzés, hogy így elsöpör mindent, hogy így szétárad benne az energia, hogy így hirtelen önmagára talál. Ez volt nekem nagyon fontos, és hogy egy olyan, mondjuk azt, hogy világhírű dal legyen, ami akkor, amikor játszódik a film 64-be, speciális szempont 65-ös, azt hiszem, tehát egy icipici kis csalás van benne, vagy mikor adták ki, vagy hogy jelent meg először, icipici kis csalás van, de hogy ami azt mondja, hogy ebben a korban azt a dalt, ebben a kommunista korszakban ezt a dalt hallgatni, azért az nagyon sok embernek egyfajta egyáltalán nyugati zenét hallgatni, az egy ilyen felszabadulás volt. És szerintem elég jól működik, és meglepően, tehát hogy hívják a zeneszerzőjének est a...
Az Animals.
Igen, Animals a zenekar, de hogy hívják az énekest, Ian, nem tudom kicsoda. Tehát, hogy ő megnézte a filmrészletet, hogy hova tennénk, én írtam hozzá egy kis nótot, hogy ez azért fontos, mert hogy a főszereplőnk itt tart a történetében, a Magyarországon ez milyen fontos volt akkor ez a dal, és meglepően, tehát, hogy én majdnem magyar áron megkaptuk, tehát, hogy nem volt drágább, mint a Presser a másik filmnek a végén. Például ehhez kapcsolódik az, hogy nagyon szerettünk volna ott, ahol ez a Német Lehel szám szólal meg, a Nékem csak Budapest kell, hogy szerettünk volna valami szintén kortárs, akkori kortárs, tehát 60-as évekbeli magyar könyvzenét betenni, ami mégiscsak azért inkább 63-64-ben járunk, és nem találtunk olyan magyar könyvzenét, ilyen nem könyvzenét, olyan magyar beat, vagy rock, vagy rock and roll típusú zenét, ami jó lett volna. Eleve az Illés egy icipicit még később kezdett el saját számokat játszani. És egész egyszerűen, hogy betettük a filmbe ezeket, amiket kipróbáltunk, és nem csak a Német Lehel, hanem más ilyen 40-es, 30-as, 40-es évekbeli számokat is belepróbáltunk, és arra jöttünk rá, hogy és ez fura dolog ezt mondani, de hogy a hangképnek a minősége az kiesett a filmből. Hirtelen egy ilyen nagyon poros, kistílű, provinciális érzet alakult ki, holott pont azt akartuk mondani, hogy milyen csodás ez a város, zajlik az élet, a fiatal lány Budapesten, aki hirtelen meglátja a nagyvárosi csillogást, és megérinti a modernizmus szele, azt egyik sem tudta. Pedig az ember azt gondolta volna, hogy hát fantasztikus dalaink vannak, és tényleg fantasztikusak, de hogy bizony ebben a filmben nem állták meg a helyüket, és ennek a Német Lehel dalnak a hangszerelése, meg a Német Lehelnek a hangminősége volt az, amiről azt éreztük, hogy a film képi és hangi világában megfelelő minőséget képvisel.
Nékem csak Budapest kell, hol az ember kora reggel szívesen kell, és a színe már is hevesen vel. Mindig csak Budapest kell, ez a szép hely virít éjjel, mesefénnyel, mert versenyben áll a magas ég.
Én mindenképpen kellett egy olyan zene a filmbe, amit ott föltesznek, ugye, hogy ott fedetten tudjanak beszélni, hogy a mikrofon, a bemikrofonozott lakásban nyugodtan tudjanak beszélni. És hát ugye ez egy drámai csúcspontja a filmnek, amikor titkokat rejtő házaspár és egymás előtt is rájönnek, hogy ki kinek és minek az áldozata. És ez több zene, mindenképpen klasszikus zenét akartam ide, hogy mi az, amit ők hallgatnak. Mi az, amit egy kommunista funkcionális pár hallgat 1963-64-ben, és ők is hallgattak egyébként rock and rollt, meg ilyen korabeli zenéket a kommunisták is, de valahogy nagyon nem illett volna, az a másik ényéhez kötődik a főszerepnek. Mindenképpen klasszikus zenét akartunk, meg eleve a Hámori Gabi karaktere, ő egy ilyen polgárlányként képzeltük el, ugye rajzai is megjelennek, tehát egy kicsit ilyen finomabb, értelmiségibb közegből, míg a Nagy Zsolt karakter inkább egy lentről jövő ilyen munkás vagy népies föltörekvő karakter. Úgyhogy ez inkább a Hámori Gabinak a zenéje, azt is Hungarotontól vettük, nem olcsóért.
Én ne engem nevezzenek ki Békefinek a helyére.
És akkor ugye van még ez a kukurukukú, benne, amit én először az Almodovár filmbe hallottam, a Caetano Veloso énekelte, ott már nem tudom melyik filmjének a bevés, ez fantasztikus dal, és ez tulajdonképpen a Kulka János karakterének, aki egy ilyen spanyol szabadságharcos valaki, tehát mindenképpen egy ilyen latin, ha nem is spanyol lesz pontosan, hanem azt hiszem portugál, azt hiszem az eredetie, de mindenképpen egy ilyen latinos, és megint csak egy nemzetközi hírű, egy ilyen szomorú számot. Ennek a tartalma ugye a párját vesztett vadgalamba, hogyan burukkol ez a kukurukukú. Úgyhogy ez tematikájában nagyon-nagyon passzolt nekünk, és akkor ebből kerestünk egy olyan felvételt, ami úgy hangulattában mindenbe stimmelt. Úgyhogy ez így került be, én azt nagyon szívemarkolónak érzem mind a mai napig.
Köszönöm Fazakas Péter rendezőnek a beszélgetést. Az említett filmeket kiváló minőségben láthatják a Filmio streaming platform oldalon. A teljes adás elérhető a podcast csatornákon. További érdekességekért keressék az adás Facebook oldalát. A képzene jövő heti vendége K.L. Csaba rendező lesz. Az adást Weininger Gabriella szerkesztette, producere Karle Gábor volt. Az interjút készítette és az adást vágta Policer Péter. Köszönöm, hogy hallgatnak minket, viszont hallásra!